1979-től 2014-ig. Maurice Randolph Bellamy-t 1979. január 11-én ítélték életfogytiglani szabadságvesztésre, aztán a dolgok rövid időre felgyorsultak, mielőtt lelassultak volna, majd még tovább lassultak. És lassultak. Az ítélet hirdetés napján este 6-kor leszállították a Waynesville állami börtönbe. A cellatársa egy Roy Algood nevű elítélt gyilkos 45 perccel villanyoltás után erőszakolta meg először.
Hallgass, és ne szarjál a farkamra, fiatalember! Suttogta Morris a fülébe. Ha megteszed, levágom az orrod. Úgy fogsz kinézni, mint egy disznó, amelyiket megharapott egy alligátor.
Morris, akit már korábban is megerőszakoltak, hallgatott, és az alkarját harapdálta, hogy ne üvölcsön. Jimmy Goldra gondolt, amilyen azelőtt volt, hogy elindult volna az arany dollárra vadászni, amikor még igazi hős volt. Harold Finnemanre, Jimmy középiskolás barátjára gondolt, neki sose volt barátja a középiskolában. A mondására, amely szerint minden jó dolognak véget kell érnie, ami fordítva is igaz, minden rossz dolognak is véget kell érnie. Ez a különösen rossz dolog hosszú ideig tartott. Közben Jimmy egyik mantráját hajtogatta a futóból. A szar is le van szarva. A szar is le van szarva. A szar is le van szarva. Ez segített. Egy kicsit. A következő hetekben Algood hol végbélbe erőszakolta meg, hol szájba. Morris úgy volt vele, hogy inkább végbélbe, mert ott nincsenek ízlelő bimbók. De mindegyik póznál eszébe jutott a nő, akit olyan ostoba módon megtámadott rövid zárlatosan, és aki most megkapja a tökéletes elégtételt. Más részről viszont Cora Ann Hoopernek csak egyszer kellett elszenvedni az illetéktelen behatolót. Waynesville-hez tartozott egy ruhaüzem. Ott farmerokat és olyan ingeket gyártottak, amilyeneket a munkások hordanak. Az ötödik napon a festődében Algood egyik haverja megfogta a csuklóját, a hármas kékítőkád mögé vezette, és azt mondta, hogy gombolja ki a nadrágját.
Csak maradj nyugton, a többit én intézem, mondta.
Amikor végzett, azt mondta,
nem vagyok buzi vagy ilyesmi, csak nekem is el kell mennem, mint mindenkinek. Ha valakinek azt mondod, hogy buzi vagyok, akkor kurvára megöllek.
Nem mondom, felelte Morris. Szar is le van szarva, hajtogatta.
A szar is le van szarva.
1979. március közepén egy pokolangyal a forma tetovált hústorony lépett oda Morrishoz a tornaudvaron.
Tudsz írni?
Kérdezte félre ismerhetetlen mélydéli akcentussal.
Tudsz írni? Azt hallottam, hogy tudol.
Igen, tudok írni, felelte Morris. Észrevette, hogy Algood arra felé jön, de meglátja, ki megy mellette, mire elkanyarodik a kosárlabda pálya felé az udvar túlsó végében.
Warren Duckworth a nevem. Általában Ducknak hínak. Én Morris Bell, tudom, ki vagy. Fájintosan tudol írni, ugye?
Igen, felelte habozás vagy álszerénység nélkül. Nem került el a figyelmét, hogyan kanyarodott hirtelen másfelé Roy Algood.
Tudna írni egy levelet a feleségemnek, ha elmondom, miről szóljon? Csak szebb szavakkal kéne leírni.
Meg tudnám tenni, és meg is teszem, de van egy kis problémám.
Tudom, mi a problémád,
mondta az új ismerőse.
Írj egy levelet a feleségemnek, aminek örülni fog. Talán abba hagyja a szöveget a vállásról, és nem lesz több gond azzal a gérhes hímringyóval a cellában.
Én vagyok a gérhes hímringyó a cellámban, gondolta Morris. Mégis felcsillant benne a sápat remény. Uram, én megírom a feleségének a legszebb levelet, amit valaha is kapott életében. Ahogy ránézett Duxworth hatalmas karjára, eszébe jutott valami, amit egy természetfilmben látott. Van egy madár, amely a krokodilok szájában él, és abból tartja fenn magát, hogy minden nap kicsipegeti az ételmaradékot a hüllők állkapcsából. Úgy vélte, hogy ez a madár igen jó üzletet kötött. Papírra van szükségem, Eszébe jutott a javító, ahol összesen 5 tetves Blue Horse papírt kapott, amelyben úgy dudorodtak a vastag cellulóz rostok, mint a szemölcsök az elrákosodás előtt.
Ezek neked papírt, amennyit csak akarsz. Te csak írd meg azt a levelet, és a végén tegyed hozzá, hogy minden egyes szóval én számból jött. Te csak leírtad.
Jól van, mondja meg nekem, mit szeretne leginkább hallani a felesége? Duck gondolkodott, aztán felragyogott a szeme.
Hogy fáin túl tud baszni.
Hát azt már tudja. Most Morris gondolkodott. Van olyan testrésze, amelyiket megváltoztatna, ha tudná? Duck ráncai elmélyültek.
Nem tudom, mindig azt mondja, hogy a segge túl nagy. De eztet nem mondhatod neki, mert az rontana a dolgun, ahelyett, hogy jobbítana.
Nem, mert azt fogom írni neki, hogy maga mennyire szereti rátenni a kezét és jól megszorítani. Duck elmosődött.
Te, vigyázzál, mert még én magam duglak meg.
Mi a kedvenc ruhája? Van neki?
Jaj, zöld sejem. A mamájától kapta tavaly, mielőtt engem bevartak. Azt ott viselte, ha táncolni mentünk.
A földet bámulta.
Jobb lenne, ha mostanában nem járna táncolni, de azt hiszem megteszi. Tudom. Hát, hogy csak a kaurva nevemet tudom leírni, de nem vagyok hülye.
Leírhatom, mennyire szereti megszorongatni a fenekét, amikor azt a zöld ruhát viseli. Ehhez mit szól? Azt is írhatom, hogy ha csak erre gondol, már is beindult tőle. Duck olyan tekintettel nézett Morrisra, amely eddig nem szerepelt Waynesville-i tapasztalatai között. Tisztelettel nézte.
Azt mondom, nem rossz.
Morris agya tovább dolgozott. Nem a szex jut a nők eszébe, ha a férfiakra gondolnak. A szex nem romantikus. Milyen színű a haja?
Hát, azt a tentom, hogy most milyen, olyan barnás, ha éppen nem festi.
A barna érdektelen szín volt, legalábbis Morrisnak, de vannak módok, amelyekkel meg lehet kerülni az ilyesmit. Eszébe jutott, hogy ez nagyon hasonlít arra, amikor egy terméket akar eladni egy ügynökségnek, aztán félretolta a gondolatot. A túlélés az túlélés. Megírom neki, mennyire szereti, amikor a nap rásüt a hajára, különösen reggel. Duck nem felelt. Csak bámult a Morrist összeráncolt kefeszemöldöke alól. Mi van, nem jó? Duck megragadta Morris karját, és ő egy szörnyű pillanatig biztosra vette, hogy ketté töri, mint egy száraz ágat. Üst! Ezt tetoválták a behemót ujjaira.
Emman, olyan, mint a versek!
Lehelte Duck.
Hónapra megszerzem a papírt. Sok van a könyvtárba.
Este, amikor visszatért a blokkjába, a 3-tól 9-ig tartó kék festés után a cellája üres volt. Rolf Venziano a szomszéd cellából azt mondta, hogy Roy Algood a gyengélkedőn van. Amikor Algood másnap visszatért, mindkét szeme monoklis volt, és az órát betörték. Morrisra sandított a pricséről, aztán a falnak fordult. Warren Dogsworth volt Morris első ügyfele. A következő 36 évben sokan követték. Néha, amikor álmatlanul feküdt hanyatt a cellájában, a 90-es évekre egy személyeshez jutott, amelyet kiegészített egy rongyosra olvasott, könyvekkel tömött polccal. Azzal vigasztalta magát, hogy Jimmy Gold felfedezésére emlékezett. Ez volt a fénysugár kamaszkorának zavart, dühös sötétségében. Amikor a szülei már egyfolytában marakodtak, és noha addigra mindkettejüket szívből utálta, az anyjának volt jobb pajzsa a világ ellen, így hát átvette tőle gunyoros mosolyát, és az ezzel járó felsőbséges, lenéző viselkedését. Az irodalmat leszámítva, amelyben kitűnő volt, akarta, minden más tantárgyból közepes lett, ami bizonyítványokat lobogtató rohamokra sarkalta Anita Bellamyt. Barátja nem volt, ellensége annál több. Háromszor verték meg. Kétszer a fiúk, akiknek általában nem tetszett a pofája, egy fiúnak azonban különleges oka is volt rá. Ez egy Pete Womack nevű drabális negyedikes futballista volt, aki nem csípte, hogy Morris egyszer ebédidőben bámulta a menzán a csaját.
Mi a fasz bámulsz, patkányképű?
Érdeklődött, mire néma csend lett a magányosan helyet foglaló Morris a szomszédos asztaloknál. Őt, felelte Morris. Félt, és ha tiszta volt a feje, általában hatott rá annyira a félelem, hogy mérsékelje magát, de sosem volt képes ellenállni a hallgatóságnak.
Hát akkor hagyd abba!
Felelte Womack meglehetősen lanyhán. Adott neki egy esélyt. Talán azt is felmérte, hogy ő 190 centi magas és 110 kiló, még az egyedül ücsörgő, piros szájú, nyeszlett, elsős szar csimbók legfeljebb 170 és nem több 70 kilónál. Azzal is tisztában lehetett, hogy a nézők, beleértve az egyértelműen feszengő barátnőjét, ugyancsak látják ezt az aránytalanságot.
Ha nem akarja, hogy bámulják,
vágott vissza Morris.
Miért öltözik így?
Ő ezt bóknak szánta, persze kétes értékűnek, Womack azonban másként gondolta. Fölemelt ököllel, futva megkerült az asztalt. Morris csak egyetlen ütésre volt képes, de az ült, megkékült tőle Womack szeme. Természetesen utána teljes joggal szarrá verte őt, az az ütés mégis megvilágosodást jelentett. Ő hajlandó harcolni.
Jó tudni.
Mindkettejüket felfüggesztették, és este Morrisnak el kellett viselnie egy 20 perces leckésztetést az anyjától, a passzív ellenállásról, meg egy sósavas megjegyzést, hogy a menzai verekedés általában nem tartozik ama tanterven kívüli tevékenységek közé, amelyet a jobb egyetemek elvárnak leendő hallgatóiktól. Felesége háta mögött Morris apja fölemelte Martinis poharát, és a fiúra kacsintott. Ezzel azt sugalta, hogy noha George Bellamy többnyire cilinderben szaladgál, borotva szájú hitvesének ágya alatt, bizonyos körülmények között ő is hajlandó harcolni. Ám a drága apucinak továbbra is a futás volt az alapállása, és miközben Morris az első év második fél évét járta a Northfieldben, Georgie Porgy elszelelt a házasságból. Csak annyi ideig állt meg, hogy kipucolja, ami volt még a Bellamy bankszámláján. A befektetések, amelyekkel dicsekedett, vagy nem léteztek, vagy felszívottak, és ott hagyta Anita Bellamyt egy rakás számlával, s egy lázadozó 14 éves fiúval. Csupán két vagyontárgya maradt, miután férje ismeretlen helyre távozott. Az egyik a bekeretezett jelölés a könyvéért a Pulitzerre, a másik a Northside jobbik felén álló ház, ahol Morris felnőtt. Tehermentes volt, mert Anita konokul nem volt hajlandó aláírni a banki papírokat, amelyeket a férje hazahordott. Most az egyszer érzéketlenül George zsolozsmázására, hogy ez olyan befektetési lehetőség, amit nem szabad kihagyni. Férje lelépése után eladta a házat, és a Sycamore utcába költöztek. Ez bizony lecsúszás, ismert el Morrisnak az első és a másodév közötti nyáron, de majd újra teremtjük pénzügyi hátterünket. Legalább fehérek a szomszédok. Szünetet tartott, átgondolta megjegyzését és hozzátette, nem, mintha előítéleteim lennének.
Dehogy, Anyika, balogatott Morris, ki is hinné el rólad?
Anita rühelte az anyikát, rendszerint szólt is érte, de azon a napon hallgatott, amitől az jó nap lett. Minden nap jó volt, amikor Morris megszurkálhatta. Olyan kevés lehetőség adódott. A 70-es évek elején a Northfieldben még kötelező volt másodikban az olvasónapló. A diákoknak sokszorosított listát osztottak ki a javasolt könyvekről, amelyek közül választhattak. Morris az ömét szarnak tartotta, és mint rendesen nem is titkolta a véleményét.
Nicsak, kiáltotta a hátsó sorból. Az amerikai zapkása 40 féle íze.
Néhány srác nevetett. Meg tudta nevettetni őket, és noha nem szerettethette meg magát velük, ez így oké is volt. Ezek itt nyomoroncok voltak. Nyomoronc házasságokra, nyomoronc állásokra ítélve. Aztán majd nyomoronc kölyköket nevelnek, és nyomoronc unokákat ringatnak, mielőtt nyomoronc végre jutnának nyomoronc kórházakban és nyugdíjas otthonokban, ahonnan abban a hitben zúgnak el a sötétségbe, hogy megélték az amerikai álmot, és Jézus várja őket a mennyország kapujában. Morris ennél különbre született. Csak még azt nem tudta, mi az. Miss Todd nagyjából annyi idős lehetett, mint Morris, amikor a bandájával betört John Rothstein házába. Megkérte, maradjon ott az óra után. Morris szétterpesztett lábbal ült tovább a padjában, amikor a többiek kimentek, várta, hogy a tanárnő megírja a bezárásra szóló cédulát. Nem ez volt az első eset, hogy beledumált az órába, de irodalom órán még nem fordult elő, és bizonyos értelemben bánta is a dolgot. Felködlött benne egy gondolat az apja hangján. Túl sok hidat égetsz föl, Morri.
Aztán eltűnt, mint a pára. Ahelyett, hogy bezáratta volna Miss Todd, az arca nem volt éppen szép, de a teste annál inkább. Belenyúlt könyvektől tagadó táskájába, és előhúzott egy puha fedelű könyvet. A vörös boríton sárgával rajzolt fiú dőlt egy téglafalnak, és cigarettázott. Fölötte volt a cím, a futó.
Sohasem hagysz ki egyetlen alkalmat sem, hogy okoskodj, igaz?
Kérdezte Miss Todd. Leült mellé a padba. A szoknyája kurta volt, a combja hosszú, a harisnyája fényes. Morris nem szólt.
Ebben az esetben számítottam rá. Ezért hoztam ma el ezt a könyvet. Ez egyszerre jó és rossz hír, minden tudó barátom. Nem záratlak be, de nem is választhatsz a könyvek közül. Elolvasod ezt, és csak is ezt. Nincs rajta a javasolt olvasmányok listáján, és gondolom pácba is kerülhetek, amiért odaadom neked, de számítok a jobbik részedre, amelyről szeretném azt hinni, hogy megvan benned valahol, legyen még oly parányi is.
Morris a könyvre pillantott, azután Miss Todd lábát bámulta leplezeten érdeklődéssel. A tanárnő észrevette, mit néz, és elmosolyodott. Morris egy pillanatra látta a jövőjüket, amelynek nagy része ágyban telik. Hallotta, hogy megesik az ilyesmi.
Gusztusos tanárnő keres 10 éves fiúkat iskolán kívüli szexoktatáshoz.
Fantáziájának léggömbje talán 2 másodpercig tartott.
Miss Todd úgy pukkasztotta ki, hogy még a mosoly sem tűnt el az arcáról.
Te és Jimmy Gold összeilletek. Gúnyolódó, önutáló kis pöcs. Nagyon hasonlít rád.
Fölállt. Szoknyája helyre csusszant, 3 ujnyival tért fölött.
Sok szerencsét a beszámolóhoz. És legközelebb, ha alánézel egy női szoknyának, jusson eszedbe, mit mondott Mark Twain. Nézni minden fésületlen naplopó tud.
Morris égő arccal kullogott ki az osztályból. Ez egyszer nem csak a helyére tették, de valósággal beledöngölték egy pörőjel. Legszívesebben belevágta volna a könyvet a kanálisba, na mint leszállt az Elm utca és a Szikámor sarkán, de mégis megtartotta. Nem azért, mintha félt volna a bezárástól vagy a felfüggesztéstől. Mit tehetne vele Miss Todd, amikor a könyv nem is szerepel az ajánlott olvasmányok listáján? A borítól lévő fiú miatt tartotta meg, aki egyfajta fáradt pökhendiséggel nézett rá a cigarettafüst mögül. Gúnyolódó, önutáló kis pöcs. Nagyon hasonlít rád. Az anya nem volt otthon, és csak 10 után jön haza. Felnőtteket oktatott a városi főiskolán, azzal szerzett egy kis pluszpénzt. Morris tudta, hogy utálja ezeket az órákat, messze a képességein alulinak tartotta őket, aminek Morris örült. Ülj csak ott, Anyika, gondolta. Ülj csak ott, és rágd magad. A fagyasztó tele volt mélyhűtött ételekkel. Találomra kivett egyet, bedobta a sütőbe, gondolta, olvas, amíg kész lesz. Vacsora után fölmehet, kiszedheti az apja egyik playboyát az ágy alól. Ez az örökségem az öreg után, gondolta néha. És kiverheti a répát. Figyelmetlenül állította be az időzítést. 90 perccel később az odakozmált marharagú szaga ugrasztotta ki a könyvből. Elolvasta az első 100 oldalt, és már nem ebben a háború után épült szaros kis házban volt a fákról elnevezett utcák hálójában, hanem New York utcáin kószált Jimmy Golddal. Alvajáró léptekkel ment ki a konyhába. Felhúzta az edényfogó kesztyüket, kivette a sütőből az összeégett masszát, a szemétbe dobta, majd visszatért a futóhoz. Ezt újra el kell olvasnom, gondolta. Úgy érezte, mint a hőemelkedése lenne. És kell egy filctól. Olyan sok mindent kell aláhúznia, hogy emlékezhessen. Olyan sokat. Az olvasók számára az élet egyik legmámorítóbb felfedezése, hogy ők olvasók, nem csupán képesek olvasni, Morris ezt már tudta, de szerelmesek is az olvasásba. Reménytelenül. Fülig sosem lehet elfelejteni azt a könyvet, amelynél ez először történik meg. Annak a könyvnek minden oldala friss felfedezés, olyan, amely perzsel és lelkesít. Igen, így van, igen. Ezt én is így látom. És természetesen így gondolom. Éppen így érzem. Morris 10 oldalas dolgozatot írt a futóról. Miss Todd dicséretes jelessel adta vissza, és egyetlen mondatos megjegyzést írt rá. Tudtam, hogy élvezni fogod. Szerette volna közölni a tanárnővel, hogy nem élvezet volt, hanem szerelem. Igaz szerelem. És az igaz szerelem halhatatlan. A futó akcióban éppen olyan jó volt, mint a futó, csak Jimmy most nem New Yorkban volt idegen, hanem Európában harcolva járta be Németországot, végignézte, hogy a barátai meghalnak, hogy végül az egyik haláltábor szöges drót kerítésén bámuljon be, olyan fásultsággal, ami túl van az iszonyat határán. A vánszorgó, csontvásszerű túlélők megerősítették, amit Jimmy évek óta gyanított, írta Rothstein. Ez az egész egy tévedés volt. Morris egy gótbetűs sémával rámásolta ezt a sort egy papírra, és felrajszögezte a szobájában, amelyet később egy Peter Saubers nevű fiú foglal el. Az anya látta a feliratot, de csak gúnyos mosolyra húzta a száját, és nem szólt. Akkor legalábbis. Vitájuk a Gold trilógia miatt csak 2 évvel később robbant ki, miután Anita maga is átfutotta a könyveket. Annak a vitának az eredményeként Morris berúgott, berúgásának eredményeként betöréses lopást és testi sértést követett el. Mindeme büntettek eredményeként került 9 hónapra a Riverview ifjúsági fegyintézetbe. De még ezek előtt volt a futó lelassul, amit növekvő rémülettel olvasott. Mert Jimmy elvette egy csinos lányt. A reklám szakmában talált állást. Fölszedett valamicskét. A felesége a 3 Gold fiú közül az elsővel volt viselős. Jimmynek barátai voltak. A feleségével nagy sütőgetéseket rendeztek a hátsó udvarban. Jimmy dirigálta a sütést egy kötényben, amelyre azt írták, a séfnek mindig igaza van. Jimmy megcsalta a feleségét, és az is megcsalta őt. Alkaseltzerrel kúrálta a gyomor égését és valami Miltonnal a másnaposságát. És mindenek előtt Jimmy az aranydollárt hajtotta. Morris növekvő félelemmel és düvel olvasta ezeket a fejleményeket. Úgy gondolta, az anyja is ilyesmit érezhetett, amikor felfedezte, hogy a férje, akiről azt hitte, hogy végleg készhez szoktatta, kitakarította az összes számlájukat, miközben buzgón loholt Anita dolgaiban, teljesítette a parancsait, és egyetlen egyszer sem emelte föl a kezét, hogy lepofozza azt a gunyoros fintort hitvese túlművelt arcáról. Morris egyre abban reménykedett, hogy Jimmy felébred. Hogy visszaemlékszik arra, ki volt, legalábbis, hogy ki lehetett volna, és a szemétbe hajítja az ostoba és üres életét. Ehelyett a futó lelassul azzal ért véget, hogy Jimmy ünnepli élete legsikeresebb reklámkampányát. Does it do? Az Isten szerelmére. És újongva mondja, ha, azt látnátok, mi lesz jövőre? A javítóban elvárták, hogy Morris hetente egyszer találkozzon egy pszichológussal. Curtis Larsennek hívták. A fiúk Kurta Kurtának csúfolták. A pszichológus a szeánsz látogatás végén mindig ugyanazt a kérdést tette fel Morrisnak. Kinek a hibája, hogy itt vagy, Morris? A legtöbb fiú, még a katasztrofálisan ostobák is tudták a megfelelő választ a kérdésre. Morris is tudta, de nem volt hajlandó kimondani. Az anyámé, felelte minden alkalommal. Az utolsó szeánszon, röviddel Morris szabadulása előtt Kurta-Kurta összefonta ujjait az asztalon, és hosszú másodpercekig csak nézte Morrist. Morris tudta, hogy most le kellene sütnie a szemét. Nem volt rá hajlandó. A szakmámban, szólalt meg végül Kurta-Kurta, van egy kifejezés a válaszodra. Úgy hívják, hogy a felelősség megkerülése. Visszajutsz ide, ha továbbra is megkerülöd a felelősséget? Szinte biztosan nem. Néhány hónap múlva 18 leszel, és így, ha legközelebb megütöd a főnyereményt, és lesz legközelebb, már felnőttként próbálkozol. Ha csak meg nem változol. Egy hát utoljára, kinek a hibája, hogy itt vagy? Az anyámé, felelte Morris habozás nélkül. Mert ez nem a felelősség megkerülése, hanem az igazság. Vitathatatlan logikával. 15 és 17 éves kora között Morris megszállottan olvasta a Gold trilógia első 2 kötetét, Alá húzogatta és jegyzetelte. A futó lelassultott, csak egyszer olvasta el, és úgy kellett kényszerítenie magát, hogy befejezze. Valahányszor a kezébe vette, egy ólomgolyó keletkezett a zsigereiben, mert tudta, hogy mi fog történni. Egyre jobban haragudott Jimmy Gold teremtőjére.
Hogy így tönkre tegye Jimmyt.
Még azt sem engedte meg neki, hogy a dicsőség mágiáján távozzék.
Életre ítélte, hogy kompromisszumokat kössön, simliskedjen és azt higgye, ha lefekszik az utcában lakó MV ügynök kurvával, akkor még mindig lázadó.
Fontolgatta, hogy ír Rothsteinnek egy levelet, magyarázatot kér. Nem is. Követel. De a Time riportjából tudta, hogy az a disznó el sem olvassa a rajongók leveleit, és még kevésbé válaszol rájuk. Ahogy évekkel később Ricky a hippi sugallja Pete Saubersnek, a legtöbb fiatal, aki beleszeret egy meghatározott író munkáiba, Vonnegutéba, Hesséjébe, Brotiganéba, Tolkienébe, végül talál magának új belványokat. Amennyire kiábrándította, a futó lelassul, ez akár Morrisszal is megtörténhetett volna. De mielőtt megtörténhetett volna, kirobbant a vita azzal a kurvával, aki elhatározta, hogy tönkre teszi az életét, miután nem érhette utol azt a férfit, aki az övét tette tönkre. Anita Bellamival, a bekeretezett, hajszál híján megkapott pulitzerjével, festett szőke hajának keményre lakkozott kupolájával és gunyoros mosolyával. 1973-ban, a tavaszi szünetben egyetlen nap alatt átfutotta mind a három Jimmy Gold regényt, csak úgy elemelte őket a polcról, holott azok Morris könyvei voltak, a saját példányai. A kisasztalon hevertek, amikor a fiú belépett, a futó akcióban éppen akkor itta be a boros pohár után maradt nedves karikát. Ez egyike volt Morris kamasz éveiben azon alkalmaknak, amikor nem jutott szóhoz. Anita bezzeg, igen.
Egy év óta annyit beszéltél ezekről, hogy végre elhatároztam, megnézem, mi az oka az izgalomnak.
Ivott a poharából.
És mivel van egy hetem, elolvastam őket. Azt hittem, több idő kell hozzá, de nincs bennük annyi tartalom. Te...
Egy pillanatig nem kapott levegőt azután.
Bementél a szobámba?
Sose kifogásolod, ha azért megyek be, hogy tiszta ágyneműt húzzak, vagy amikor kivassalva beviszem a tiszta ruhát. Talán azt képzeled, hogy a mosodai tündér csinálja?
Ezek az én könyveim. A saját polcomon. Nincs rá jogod, hogy elvedd őket.
Boldogan visszateszem, és ne aggódj, a magazinokhoz az ágyad alatt nem nyúltam. Én tudom, hogy a fiúknak szükségük van szórakozásra.
Morris, mintha gólyalábakon lépett volna előre, és kész helyett kampóval szedte volna össze a könyveit. A futó akcióban hátsó borítója átázott a nyomorult pohártól. Ha a trilógia valamelyik kötetének át kellett áznia, miért nem a futó lelassul az?
El kell ismernem, érdekes munkák, szólt Anita a kioktató előadói hangján. Ha más nem is, de látszik rajtuk egy mérsékelten tehetséges író fejlődése. Az első kettő fájdalmasan unalmas, ahogy természetesen a Tom Sawyer is unalmas a Huckleberry Finnhez képest, de az utolsó, noha nem egy Huck Finn, határozott fejlődést mutat.
Ne, az utolsó szar, ordította Morris.
Nem kell fölemelned a hangod, Morris. Fölösleges harsognod. A véleményedet enélkül is meg tudod védeni.
És már meg is jelent az az éles, vékony mosoly, amelyet a fiú annyira gyűlölt.
Beszélgetünk.
Nem akarok semmiféle kurva beszélgetést.
Pedig szükség lenne rá, kiáltotta mosolyogva Anita. Ha már egyszer azzal töltöttem a napomat, nem szívesen használnám a pocsékolást, hogy megpróbáljam megérteni önimádó és meglehetősen nagyképű intellektusú fiamat, aki pillanatnyilag közepes átlagot ér el az iskolában.
Várta, hogy válaszoljon. A fiú nem felelt. Mindenütt csapdák várakoztak. Az anyja fölényesen lekörözhette, amikor csak akarta, és pillanatnyilag éppen ezt akarta.
Észrevettem, hogy az első két kötet szamárfüles, és csak nem szétesik, annyit olvastad őket. Számos aláhúzás és jegyzet van bennük, amelyekben rügyezik, nem mondanám, hogy bimbódzik, nem nevezhetném így, legalábbis még nem, egy élesen kritikus elme. De a harmadik újszerű állapotban van, egyáltalán nincsenek benne aláhúzások. Nem tetszik, ami történt vele, ugye? Nem szereted Jimmy-det, ha egyszer ő, és következésképpen az író felnőtt.
Eladta magát!
Morris ökölbe szorította a kezét. Az arca forró volt és lüktetett, mint amikor Vomek elkalapálta azon a napon a menzen mindenki szeme láttára. De akkor legalább volt egy jó ütése, és most is legszívesebben ütött volna. Szüksége volt rá.
Rothstein hagyta, hogy eladja magát! Ha ezt te nem látod, akkor ostoba vagy!
Nem, felelte az asszony. A mosolya eltűnt. Előre hajolt, letette a poharát a kisasztalra, és közben nem vette le a szemét a fiáról. Ez a lényege a félreértésednek. Egy jó regényíró nem vezeti a figuráit, hanem követi őket. Egy jó regényíró nem teremt eseményeket, hanem figyeli, ami történik, azután leírja, amit lát. Egy jó regényíró tudja, hogy ő titkár és nem Isten.
Jimmy nem ilyen jellem. Az a kurva Rothstein megváltoztatta. Viccet csinált belőle. Közönséges, akárkit csinált belőle.
Gyűlölte, milyen gyengének hangzik minden szava, és azt is gyűlölte, hogy az anyja védekező helyzetbe hozta, holott nincs szüksége védekezésre, mert ez mindenki számára nyilvánvaló, akinek legalább fél esze és némi érzékenysége van. Morris, mondta nagyon halkan Anita, valaha én ennek a Jimmynek a női változata akartam lenni, ahogy most te Jimmy szeretnél lenni. Jimmy Gold, vagy valaki hozzá hasonló, a számüzetés szigete, ahová a legtöbb tizenéves eljut, és ott várja meg, amíg a gyerekkor felnőtt korrá válik. Azt kell látnod, amit Rothstein végül észrevett, noha három könyvbe került neki, hogy az emberek többségéből akárki lesz. Én bizonyosan az lettem. Körülnézett. Mi másért élnénk itt a Sycamore utcában?
Mert ostoba vagy, és engedted, hogy az apám kifosszon minket.
Anya megrándult.
Találat.
Érzékelhető találat, újongott Morris. De azután ismét felbukkant a gunyoros mosoly. Úgy kunkorodott, mint az elszenesedett papírlap egy hamutartóban. El kell ismernem, van abban igazság, amit mondasz, noha nem valami kedves tőled, hogy rám terheled a felelősséget. De megkérdezted magadtól, miért fosztott ki minket az apád? Morris hallgatott. Mert nem volt hajlandó felnőni. Az apád egy potrohos Pán Péter, aki talált egy fele annyi idős lányt, aki eljátsza Csingilinget az ágyban.
Tedd vissza a helyükre a könyveimet, vagy dobd a szemétbe, mondta Morris olyan hangon, amelyet alig ismert meg.
Rémületére éppen úgy hangzott, mintha az apja mondta volna.
Nem érdekel. Elmegyek, és nem jövök vissza.
Ó, én azt hiszem mégis, felelte Anita, és ebben igaza volt, bár csak nem egy évébe telt, amire megtörtént, és akkor már nem ismert rá az anyja. Ha egyáltalán ismerte valaha. És azt hiszem, az utolsó kötetet is többször kellene elolvasnod. Föl kellett emelnie a hangját, hogy befejezze a mondatot, mert a fiú végig robogott a folyoson. Indulatai annyira folytogatták, hogy szinte megvakult tőlük.
Legyen benned egy kis könyörület! Mr. Rothsteinben volt, és ez mentette meg az utolsó kötetet!
Ajtócsapódás folytotta bele a szót. Morris lehajtott fejjel baktatott le a járdáig, ahol futásnak eredt. Három saroknyira volt egy kis vegyes bolt, amelyhez italmérés is tartozott. Amikor odaért, leült a Hobbit Riffik előtt a bicikli tárolóra és várt. Az első két ember, akivel beszélt, visszautasított az ajánlatát. A második olyan mosollyal, hogy Morris legszívesebben pofán vágta volna, de a harmadik, aki láthatólag turkálóból öltözött és határozottan megdőlt baloldalra, beleegyezett, hogy vesz Morrisnak egy fél litert $2, vagy egy litert $5. Morris az ötös mellett döntött, és inni kezdett a Sycamore és a Birch közötti gazos telket átszelő patak mellett. Addigra lement a nap. Arra nem emlékezett, hogyan jutott el a Sugar Heights-ra a lopott kocsival, de afelől nem volt kétség, hogy ott kikapta azt, amit Kurta Kurta élvezettel nevezett meg a főnyereménynek. Ennek a hibája, hogy itt vagy? Úgy gondolta, hogy némi felelősség hárul arra a piásra is, aki egy fiatalkorú gyereknek vásárol egy liter viszkit, de azért elsősorban az anyja hibája is. Egyetlen jó dolog származott belőle, amikor elítélték, nyoma sem volt már annak a gunyoros mosolynak. Morris végre letörölte az arcáról. A börtönben, a hippis alatt, legalább havonta egyszer volt,
Morris a pricsén hevert, a kezét a tarkója alá téve, és a negyedik Jimmy Gold regényre gondolt. Vajon benne van a megváltás, amire annyira vágyott? A futó lelassult befejezése óta? Lehetséges, hogy Jimmy visszakapta régi reményeit és álmait? Régi tüzét? Csak még két napja lett volna. Vagy akár csak egy. Bár kételkedett benne, hogy John Rothstein hihetővé tehetne egy ilyen fordulatot. A saját megfigyeléseiből ítélve, amire a legjobb példát a szülei szolgáltatták, ha a tűz kialszik, az rendszerint végleges. De mégis vannak, akik megváltoznak. Eszébe jutott, hogy egyszer említette ezt a lehetőséget Andy Hallidaynek szokásos déli beszélgetéseik egyikének folyamán. A Happy Cup-ban voltak, ugyanabban az utcában, ahol a Grissom könyvesbolt, Andy munkahelye található. Nem sokkal később Morris otthagyta a városi főiskolát, mert úgy döntött, hogy az, amit felső oktatásnak tartanak, kurvára értelmetlen. Nixon megváltozott, mondta. Az öreg komcsi gyűlölő tárgyalásokat kezdett Kínával. Lyndon Johnson átverte a polgárjogokat a kongresszuson. Egy ilyen rasszista hiéna képes megváltozni? Ekkor gondolom bármi lehetséges. Politikusok? Andy elfintorodott, mintha büdöset érezne. Csontos, kefehajú fickó volt néhány évvel idősebb Morrisnál. Ők célszerűségből változtatják a véleményüket, nem idealizmusból. Átlagember nem szokott ilyet tenni. Nem tudja megtenni. Ha nem viselkedik megfelelően, akkor megbüntetik. Aztán a büntetés után azt mondja, oké, uram, igen, uram, és igazodik, mint a többi derékmé. Nézd meg, mi történt azokkal, akik a vietnámi háború ellen tiltakoztak. A legtöbbiek középosztálybeli életet él. Kövérek, boldogok, és a republikánusokra szavaznak. Azok, akik nem voltak hajlandók feladni, börtönben vannak. Vagy bujkálnak, mint Catherine and Power. Hogyan nevezheted Jimmy Goldot átlagosnak? Kiáltott föl Morris. Andy fölényeskedően nézett rá. Kérlek! Az egész története egy eposzi utazás kifelé a kivételességből. Az amerikai kultúra célja a norma megteremtése, Morris. Ez azt jelenti, hogy a rendkívüli embereket le kell húzni erre a szintre, és ez történik Jimmyvel. Az Isten szerelmére a reklámiparban dolgozik. És ki lehet nagyobb ügynöke a normának ebben az elbaszott országban? Ez Rothstein mondani valójának a lényege. Megcsóválta a fejét. Ha optimizmust akarsz, vegyél egy Harlequin regényt. Morris arra gondolt, hogy Andy alapjában a vita kedvéért vitatkozik. Egy zellót a tekintete égett, gizdaszarú keretes szemüvegének lencsei mögött, Morris mégis átlátott rajta. Andy a könyvekért, mint tárgyakért lelkesedett, nem a bennük rejlő történetekért és eszmékért. Hetente kétszer-háromszor együtt ebédeltek, rendszerint a Cup-ban, néha a Grissommal szemben a Government Square padjain. Egy ilyen ebédnél hozta szóba először Andrew Halliday a makacs mendemondát, hogy John Rothstein tovább bír, de a végrendelete értelmében a halála után el kell égetni a kéziratait. Nem! Kiáltotta Morris őszinte fájdalomban. Ez nem történhet meg, ugye? Andy vállat vont. Hát ha ez a végrendelete, akkor minden írása porrá lesz. Csak kitaláltad. Elismerem, lehet puszta szóbeszéd, de könyvesbolti körökben úgy tartják, hogy Rothstein sosem hagyta abba az írást. Könyvesbolti körökben, ismételte meg kételkedve Morris. Nekünk is megvan a hírközlő rendszerünk, Morris. Rothstein házvezetőnője bevásárol, igaz? És nem is csak élelmiszerboltban. Havonta egyszer, vagy hat hetente, bemegy a berlini White River könyvesboltba, ez a legközelebbi városka, és ott átveszi azokat a könyveket, amelyeket az író telefonon rendelt. Elmesélte az ottaniaknak, hogy Rothstein minden nap reggel 6-tól délután 2-ig dolgozik. A tulajdonos továbbadta más eladóknak a bostoni könyvásáron, így terjedt el a hír. Hassza meg, suttogta Morris. A beszélgetés 1976. júniusában zajlott le. Rothstein utolsó novellája, a tökéletes banántorta, 1960-ban jelent meg. Ha igaz, amit Andy mond, akkor John Rothstein 16 éve halmozza a friss regényeket. Ha naponta 800 szót ír le, akkor Morris nem tudta fejben összeadni, de sok lehetett. Valóban bassza meg, bolintott Andy. Ha tényleg azt akarja, hogy mindezt elégessék a halála után, akkor bolond. A legtöbb író az, Andy előre hajolt és mosolygott, mint aki valamilyen viccre készül. Lehet, hogy neki is az volt. Megmondom, hogy mit gondolok. Valakinek mentő expedíciót kellene indítania. Talán éppen neked, Morris. Elvégre te vagy az első számú rajongója.
Én ugyan nem, lenyintett Morris. Azután nem, amit Jimmy Golddal tett.
Nyugi, haver. Nem hibáztathatsz valakit, amiért a múzsáját követte?
Dehogy nem.
Akkor lopd el, mondta Andy még mindig mosolyogva. Azon a címen, hogy ez tiltakozás az angol nyelvű irodalom nevében. Hozd el nekem. Ülök rajta egy darabig, aztán eladom. Ha nem szenilis hablagy, akkor akár $1 millió is érhet. Elosztjuk. 50-50 százalék.
Elkapnak.
Nem hinném, felelte Andy Halliday. Megvannak a bejáratott utak.
Mennyi ideig kell várni, mielőtt eladhatnád?
Néhány évet, felelte Andy, és úgy intett, mintha néhány óráról lenne szó.
Talán 5.
Egy hónappal később Morris, aki torkig volt már a Szikamor utcával, és nem hagyták nyugodni azok a kéziratok, bepakolt ütött-kopott Volvojába, elment Bostonba, és beállt egy építkezési vállalkozóhoz, aki lakótelepi házakat húzott fel a külvárosban. A munkába először csak nem belepusztult, de mihelyt egy kicsit megizmosodott, bár sosem lett olyan, mint Duck Duckworth, már nem voltak gondjai. Még két barátot is szerzett, Freddy Dowt és Curtis Rogers-t. Egyszer felhívta Andyt.
Tényleg el tudod adni a Rothstein kéziratokat?
Semmi kétség,
felelte Andy Halliday.
Nem rögtön, azt hiszem, ezt már mondtam. Na és akkor mi van? Fiatalok vagyunk? Ő meg nem. Az idő nekünk dolgozik.
Igen, és ebben benne volt az az idő is, amíg mindent elolvas, amit Rothstein a tökéletes banántorta óta írt. A bevétel, legyen akár $500,000, lényegtelen.
Nem vagyok zsoldos, mondta magának. Engem nem érdekel az arany dollár. Az a szar is le van szarva.
Ha annyit kapok, amennyiből megélhetek, nevezzük ösztöndíjnak, már boldog leszek.
Én tudós vagyok.
A hétvégeken elhajtott a New Hampshire-i Talbot Cornersbe. 1977-ben kezdte magával vinni Curtis-t és Freddit. A terv fokozatosan alakot öltött. A legjobb terv a legegyszerűbb. Az ember lecsap, és viszi, ami a kezébe kerül. A filozófusok évszázadokat vitatkoztak az élet értelméről, és ritkán jutottak azonos következtetésre. Morris maga is tanulmányozta a kérdést börtönévei alatt, de az ő kutatásai inkább gyakorlati, mint kozmikus jellegűek voltak. Az élet értelme törvényi szempontból érdekelte. Meglehetősen skizofrén eredményre jutott. Bizonyos államokban az életfogytiglan szó szerint érvényes. Az ember börtönben van, amíg meg nem hal, próbaidőről szó sem lehet. Más államokban alig 2 év után szóba jöhet a próbaidő. Másutt 5, 7, 10 vagy 15 évnek kell eltelnie. Nevadában a próbaidőt automatikusan adják meg, vagy nem, egy bonyolult pontrendszer alapján. A 2001-es évben az átlagos életfogytiglan az amerikai börtönrendszerben 30 évet és 4 hónapot jelentett. Abban az államban, ahol Morris húzta le az idejét, a törvényhozók megteremtették a saját misztikus meghatározásukat az életfogytiglanra, amely a demográfián alapult. 1979-ben, amikor Morris lecsukták, az átlagos amerikai férfi várható élettartama 70 év volt. Morris 23 éves volt, ennél fogva 47 év múlva tekinthető úgy, hogy megfizette tartozását a társadalomnak. Ha csak nem helyezik feltételesen szabadlábra. Ez a lehetőség először 1990-ben nyílt meg előtte. Corinne Hooper is ott volt a meghallgatáson. Csinos kék kosztümöt viselt. Szürkülő haját olyan szoros konyba fésülte, hogy majd kiszakadt a fejbőréből. Nagy, fekete táska volt az ölében. Újra elmondta, hogy Morris Bellamy rávetette magát, amikor elhaladt a sikátor melletti Souters kocsma előtt, és azt mondta neki, hogy most hazavágja. Elmondta az 5-tagú próbaidős bizottságnak, hogyan ütlegelte őt Morris, az orrát is betörte, amire sikerült megnyomni a táskájában tartott rendőrriasztót. Elmondta a bizottságnak, hogy Morris bűzlött az alkoholtól, hogy összekarmolta a hasát, miközben letépte róla az alsó neműjét. Elmondta, hogy Morris még akkor is folytogatta és fájdalmat okozott neki a hím tagjával, amikor Ellenton rendőr megérkezett és lecibálta róla.
Elmondta, hogy öngyilkosságot kísérelt meg 1980-ban, és még mindig pszichiátriai kezelés alatt áll. Elmondta a bizottságnak, hogy azóta van jobban, amióta elfogadta Jézus Krisztust személyes megváltójának, de még mindig vannak rémálmai. Nem, mondta a bizottságnak, nem ment férjhez. A szex gondolatától is pánikrohamot kap. Morrist nem bocsátották szabadlábon. Számos okot felsoroltak azon a zöld lapon, amelyet aznap este oda csúsztattak neki a rácsok között, de a tetején volt a perdöntő. Az áldozat kijelenti, hogy még mindig szenved. A kurva. Cooper újra megjelent 1995-ben és 2000-ben. 95-ben ugyanazt a kék kosztümöt viselte. A 2000-dik évben addigra legalább 20 kilót szedett föl, barnát. 2005-ben a kosztüm szürke volt, és nagy fehér kereszt pihent az emlők egyre szélesebb párkányán. Minden megjelenésénél ugyanazt a nagy fekete táskát tartotta a térdén, amelyben feltehetőleg ott volt a rendőrriasztó. Talán egy flakon könnygáz is. Nem idézték be ezekre a meghallgatásokra. Önként jött, és elmondta a történetét. Morris nem került szabadlábra. Indoklás a zöld papírlapon, az áldozat kijelenti, hogy még mindig szenved. A szar is le van szarva, hajtogatta magába Morris. A szar is le van szarva. Talán így van. De bizony Isten bánta, hogy akkor nem ölte meg az asszonyt. A harmadik elutasítás idején már nagy igény volt Morris írói munkásságára. Waynesville kis világában ő volt a legkaposabb szerző. Szerelmes leveleket írt feleségeknek és barátnőknek. Leveleket írt a rabok gyermekeinek, némelyikben meghatóan bizonygatva, hogy a Mikulás létezik. Pályázatokat írt olyan raboknak, akiknek letelőben volt az ideje. Dolgozatokat írt raboknak, akik online tanultak, vagy le akartak érettségizni. Nem volt börtönügyvéd, de időről időre leveleket írt valódi ügyvédeknek a rabok nevében, hadhatósan érvelt a konkrét ügyben és vázolta a fellebbezés alapját. Némely esetekben az ügyvédekre mély benyomást tettek ezek a levelek, és nem felejtve a pénzt, amelyet akkor kereshetnek, ha sikeresen kiszabadítanak egy tévedésből bebörtönzött rabot, hajlottak a szóra. Ahogy a DNS egyre fontosabb szerepet kapott a hatálytalanításokban a fellebezési eljárás során, Morris gyakran írt Barry Shecknek és Peter Nyfieldnek, az ártatlanság projekt alapítóinak. Az egyik ilyen levéllel elérte, hogy kiengedjenek egy Charles Robertson nevű autószerelőt, szabad idejében betörött, aki 27 évet ült Waynesville-ben. Robertsont szabadon bocsátották, Morris élet Robertson örök hálája, de semmi más, ha csak nem számoljuk egyre növekvő hírnevét, ami egyáltalán nem volt semmi. Hosszú idő telt el azóta, hogy utoljára megerőszakolták. 2004-ben Morris megírta élete legjobb levelét, 4 vázlatot is készített, hogy megfelelő legyen. Ez a levél Cora Ann Hoopernek szólt. Elmondta benne, hogy borzasztó bűntudat gyötri amiatt, amit tett, és megígérte, hogy ha szabadon engedik, élete hátralévő részét vezekléssel tölti egyetlen alkoholos rövidzárlat miatt elkövetett erőszakos tette miatt. Hetente 4-szer megyek el itt a névtelen alkoholisták találkozójára, írta. És most 50 gyógyult alkoholistát és drogost is tápolok. Odakint tovább folytatnám ezt a munkát a Szent Patrik rehabilitációs központban a Northside-on. Szellemi ébredésben volt részem. Mrs. Hooper, beengedtem Jézust az életembe. Meg fogja érteni, milyen fontos dolog ez, mert tudom, hogy ön is elfogadta Krisztust megváltójaként. Bocsásd meg a mi vétkeinket, mondta ő, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Nem bocsátanám meg az ön ellen elkövetett vétkemet? Többé nem az az ember vagyok, aki olyan kegyetlenül bántalmazta azon az éjszakán. A lelkem megtért. Imádkozom, hogy válaszoljon a levelemre. 10 nappal később meghallgatásra talált válaszért esdő imája. A borítékon nem volt feladó, de a hátsó fűre csinos betűkkel felírták, hogy C.A. Hooper. Nem kellett feltépnie, az igazgatóságon valaki, akinek az volt a feladata, hogy ellenőrizze a foglyok levelezését, már elintézte helyette. A borítékban egyetlen darab merített levélpapír volt. A jobb felső és a bal alsó sarokban egy-egy bolyhos kis cica játszadozott egy-egy szürke gombolyag spárgával. Nem volt megszólítás. Egyetlen sort írtak a papír közepére. Remélem, ott fog megrohadni. A következő évben ismét ott volt a meghallgatáson, lábán gumiharisnyával. Bokája rálöttyett strapacipőjére. Olyan volt, mint egy túlsúlyos, bosszú szomjas fecske, amely visszatér Capistrano börtönváltozatába. Még egyszer előadta a történetét, és a próbaidős kérelmet ismét elutasították. Morris valóságos mintafogoly volt, most már csak egyetlen ok szerepelt a zöld papíron, az áldozat kijelenti, hogy még mindig szenved. Morris biztosította magát, hogy a szar is le van szarva, és visszament a cellájába. Nem volt éppen egy tető lakosztály, de legalább könyveket tarthatott. A könyvek jelentették a menekülést. A könyvek voltak a szabadság. A pricsén heverve arról álmodozott, milyen kellemes lenne 15 perc egyedül Corran Hooperrel, meg egy szögbelövővel. Akkor már a könyvtárban dolgozott, ami csodálatos változást jelentett. Az öröket nem érdekelte, mire költi a nyomorúságos rab fizetését, így nem lett gond abból, amikor megrendelte az amerikai bibliográfiai hírlevelet. Több katalógust is hozatott azokról a személyekről, akik országszerte gyűjtöttek ritka könyveket, ezekért fizetnie sem kellett. Az árveréseken gyakran felbukkantak John Rothstein könyvei, és egyre több pénzt adtak értük. Morris azon kapta magát, hogy úgy rákattant erre a témára, nehogy más foglyok a különböző sportágak csapataira. A legtöbb író könyveinek értéke csökkent a szerző halála után, míg néhány szerencse fiái elindult fölfelé. Rothstein is ezek közé tartozott. Olykor egy-egy aláírt Rothstein bukkant fel a katalógusokban. A 2007-es Bauman féle karácsonyi katalógusban a futó egyik példánya, amelyet Harper Lee-nek dedikáltak, elérte a 17 000 dollárt. Börtön évei alatt Morris rajta tartotta a szemét a város újságjain, majd a 24. század technikai újításainak köszönhetően a különböző városi weboldalakon. Óriási szerencséjére a Sycamore és a Birch között továbbra is parlagon hagyták a telket a végeérhetetlen pör miatt. Egyszer úgy is kijut, és a bőröngye ott lesz a megdőlt fagyökerei között. Az, hogy a noteszok értéke mostanra az egeket verte, egyre kevésbé számított neki. Valaha fiatal volt, feltehetőleg élvezte volna azt, ami utána fiatalok futnak, amikor a lábuk erős, a golyóik feszesek, utazás és nők, autók és nők, olyan hatalmas lakosztályok, amilyenek a Sugar Heights-on vannak, és nők. Mostanában már álmodni is ritkán álmodott ilyet. Az utolsó nő, akivel szexelt, mindent elkövetett, hogy lakat alatt maradjon. Morris figyelmét nem került el a helyzet iróniája. Így is oké. A világi dolgok elmaradnak. Oda lesz a fürgeség, az éles szem, a hatlövetű mordály. De az irodalom örök. És őt várja. Egy egész geográfia, amelyet eddig csak a teremtő látott. Ha ő sem láthatja 70 éves koráig, ám legyen. Ott van a pénz is. Az egész készpénz, borítékokban. Semmiképpen sem egy vagyon, de azért csinos summácska. Van valamim, amiből élhetek, biztatta magát. Hány ember mondhatja el ezt itt, különösen, ha már a combjai elernyedtek, a farka meg csak akkor áll fel, amikor pisilnie kell. Többször írt Andy Hallidaynek, akinek most már megvolt a saját boltja, ezt az amerikai bibliográfiai hírlevélből tudta. Azt is tudta, hogy régi haverja legalább egyszer bajba került, mert James I.G. egyik leghíresebb könyvének egy lopott példányát akart eladni, de megúszta a dolgot. Kár. Nagy örömmel fogadta volna azt a kölni szagú buzit Waynesville-ben. Éppen elég rossz fiú van itt, aki boldogan bántalmazná Andy-t Morrie Bellamy kedvéért. Tehát ez csak álmodozás. Ha lecsukták volna Andy-t, valószínűleg akkor is jól jár. Legrosszabb esetben elküldik az állam nyugati felében lévő country klubba, ahová a fehér galéros tolvajok kerülnek. Andy az ő egyetlen levelére sem válaszolt. 2010-ben privát fecskéje ismét visszatért, ismét fekete kosztümben, mintha a saját temetésére készülne. Ami hamarosan bekövetkezik, ha nem ad le valamennyit, gondolta Morris rosszindulatúan. Corran Hooper tokája most már húsos bőnyékben lógott le a nyakára, a szemét csak nem behízta, a bőre fakó volt. A fekete táskát lecserélte egy kékre, de minden más a régi maradt. Rossz álmok, végeérhetetlen terápia, az élete romokban.
Hála annak a szörnyű fenevadnak, aki aznap éjjel a sikátorból ugrott rá. És így tovább, bla, bla, bla.
Még mindig nem tetted túl magad azon a rohadt erőszakon, gondolta Morris. Sosem fogsz tovább lépni.
Miközben visszament a cellájába, arra gondolt,
szar is le van szarva. Az a kibaszott szar.
Ebben az évben töltötte be az 55-öt. Egy napon, 2014 márciusában egy smasszer jött érte a könyvtárba, ahol az asztalnál ülve az amerikai pastorált olvasta, immár harmadszor. Véleménye szerint messze ez volt Philip Roth legjobb könyve. A smasszer közölte vele, hogy várják az adminisztráción. Minek? Kérdezte Morris, miközben föltápászkodott. Az adminisztráció rendszerint nem jelentett jó hírt. A zsaruk általában azt akarták az őrizetestől, hogy köpjön be valakit, és mindenféle sötét szarsággal fenyegették, ha nem volt hajlandó együttműködni.
Próbaidős meghallgatás.
Nem, felelte Morris. Ez tévedés. A bizottság jövőre hallgat meg.
Azt teszem, amire utasítanak, felelte a smasszer. Ha nem akarod, hogy megjegyezzelek magamnak, akkor keres valakit, aki átveszi a recepciót, és cihelődjél.
A próbaidős bizottság, most három férfi és három nő, a tanácsteremben gyűlt össze. Philip Downs, a bizottság jogi tanácsadója volt a hetedik, hogy ki legyen a szerencseszám. Felolvasott egy levelet, amelyet Cora N. Hooper írt. Meglepő levél volt. A kurvának rákja van. Hát ez jó ír volt, de még jobb követte. Már nem ellenezte Morris Bellamy szabadonbocsátását. Azt írta, sajnálja, hogy ilyen sokáig várt ezzel. Downs utána felolvasott egy levelet, amelyet a Midwest Culture and Arts Center, a helyieknek Mac küldött, ahol az évek során számos Waynesville-i szabadulónak adtak munkát, és májusi kezdéssel hajlandók alkalmazni Morris Bellamyt részidős irattárosként és számítógépes operátorként, amennyiben próbaidőre bocsátják.
Az elmúlt 35 évre visszamenően tanúsított jó magatartása okán és Miss Hooper levelének fényében, mondta Downs, úgy éreztem, helyes lenne próbaidőre bocsátásának témáját egy évvel előbb a bizottság elé beterjeszteni. Miss Hooper közölte, hogy nincs sok ideje hátra, és biztosra veszem, hogy szeretné, ha lezárulna ez az ügy.
A többiek felé fordult. Mi a véleményük, hölgyeim és uraim? Morris már tudta, mit fognak mondani a hölgyek és az urak, különben nem hozották volna ide. 6-0 arányban megszavazták a próbaidőre bocsátást.
Mi a véleménye erről, Morris? Kérdezte Downs.
Morris, aki rendszerint jól bánt a szavakkal, túlságosan döbbent volt ahhoz, hogy bármit mondjon, de nem is volt rá szükség. A könnyek elöntötték a szemét. 2 hónappal később, miután átment a szabadulás előtti kötelező tanácsadáson, és röviddel azelőtt, hogy be kellett volna állnia a Mac-hez, kilépett az alkapun, vissza a szabad világba. A zsebében ott volt 35 év keresete, amelyet a festődében, az asztalos műhelyben és a könyvtárban kapott. Összesen $2,700 és némi apró. A Rothstein noteszok végre elérhető közelségbe kerültek.